6-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adott át a pesti Vigadóban augusztus 19-én. Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült mások mellett dr. Váci Kálmán Zoltán, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem általános rektor helyettese, dr. Várhelyi Tamás informatikus orvos közgazdász, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gazdaságtudományi intézetének főiskolai tanára, korábbi gazdasági főigazgatója és innovációs igazgatója. Ahogy a honvédség egyre inkább visszatért a társadalomba, a hétköznapjainkba, és egyre többen jelentkeznek katonának, úgy tért vissza a katonazenekar is a tereinkre, és mutatja meg csodálatos képességeit, mondta a honvédelmi miniszter a budapesti katonazenekari fesztivált megnyitó köszöntőjében a Kossuth téren. Szalai Bobrovnicki Kristóf az első ízben megszervezett eseményen hangsúlyozta. A debreceni katonazenekari fesztivál tradícióit követve egy újabb Szent István napi hagyományt szeretnénk útjára indítani, hogy augusztus 20-án Budapest főterén a hazai és külföldi katonazenekarok megmutathassák sokrétűségüket a fővárosiaknak is. A magyar nemzet azért lehet már több mint 1000 éve államként a Kárpát-medence közepén, mert Szent István király örökségeként a kereszténységet és a szuverén államot hagyta a magyarokra. Erről beszélt a családokért felelős államtitkár a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Monokon a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepségen. Koncz Zsófia szerint István király magyarokra hagyott gondolataiba mindig minden nehézség közepette kapaszkodhatott a nemzet. Kiemelte, Szent István nem azért tért rá a kereszténységre és hagyta a hitet a magyarságnak generációkon keresztül, mert az divatos lett volna, hanem azért, mert valóban hit benne. Az eseményen Bártfai Jemese polgármester köszöntőjében arról beszélt, hogy az új kenyér az élet táplálója, melyben benne van az isteni gondviselés, a teremtő erő, a dolgos kezek munkája, az összefogás, az együttműködés ereje, az élet körforgása. Szent István annak idején a keresztény hit alapjaira tudott stabil viszonyokat teremteni, és egy erős nyugati keresztény államot alapított, mondta. Ma is a Szent István király által megalkotott, minden más fölötti hatalomtól független, szuverén, erős és cselekvőképes Magyarország a magyar nemzet megmaradásának záloga. Jelentette ki az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállóban. Bóka János az 1,7 milliárd forintból felépített Kállai kettős rendezvény és konferencia központ átadásán II. János Pál pápa szavait idézve azt mondta: Szent István Magyarország királya sziklára rakta le annak a háznak az alapjait, amit 1000 évvel ezelőtt az ősöknek, rajtuk keresztül pedig a magyarok minden nemzedékének épített, akik egymást követték a Kárpát-medencében. Minden magyar nemzedéknek küldetése a haza megóvása, építése, erősítése és az, hogy ennek felelősségét az őt követő nemzedék szívébe is elültesse. Ezzel lehet Magyarország szövetség a múlt, a jelen és a jövő magyarsága között, fogalmazott a miniszter. Végül az időjárásról. Csütörtökön nagyrészt felhős időre számíthatunk, de a délkeleti tájakon szakadozottabb lehet a felhőzet, arrafelé több órára kisüthet a nap. Összességében többfelé várható záporzivatar, heves zivatarok is előfordulhatnak. Reggel délelőtt főként északkeleten eshet, majd délutántól nyugat felül egyre több helyen várható csapadék, este felé akár már tartós eső is. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél, amely idővel egyre több helyen északnyugatira, északira fordul. Zivatarok környezetében átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Napközben nagy lesz a hőmérséklet különbség. az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban csupán 23-24, míg a Délalföldön 35-36 fok körül valószínű a csúcsérték. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Augusztus 21-én csütörtökön szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap, köszönet neked Istenem e szép mai napon a levegő, a föld és a víz ajándékaiért, melyek éltetnek minket. Köszönet az állatokért is, melyeket szolgálatunkra rendeltél. Az egész teremtett világért és a nagyszerű természetért téged dicsérünk, Urunk. Ki más is, mint te, Istenem, tudta volna létrehozni a szivárvány minden egyes színét. Megteremteni a muzsikát összhangzó hangjaival, kitalálni a rózsának édes illatát, egy jó sültnek kellemes illatát, a fenyőnek és minden más parfümnek illatát. Ki más tudott volna adni ételeinknek olyan élvezetes ízt, mint te? Igen, ki más tudta volna mindezt megteremteni, és mi több, megadni nekünk az öt érzéket, hogy tudjuk méltányolni is mindezeket a csodákat. Köszönet neked mindezért. Köszönet, köszönet. Ez szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Rice Davis, angol nyelvű verszíró fogalmazta meg, aki 1978-ban a mai napon hunyt el. Ő a következőképpen fogalmazott: hiszek abban, hogyha a munkádat lelkesen, érdeklődéssel csinálod, akkor az élettől megkapod a legjobbat, amit érdemelsz. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma Sámuelek és Hajnák ünneplik névnapjukat. A Sámuel héber eredetű név, jelentése Isten meghallgatott. A Hajna pedig Vörös Marti Mihály névalkotása a hajnal szóból. Isten éltesse sokáig minden kedves Sámuel és Hajna nevű hallgatónkat. Gondolunk a ma születésnapjukat ünneplőkre, és természetesen azokról sem feledkezünk el, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. A katolikus egyházban ma Szent Tizedik Pius pápa emléknapja van. Napköszöntő című műsorunkban most ismertetem Önökkel, hogy milyen műsorokat hallhatnak a folytatásban. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkben dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet kutatójával, a Parkinson korról és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről beszélgetünk. A műsort a csillag.rádió készítette. A folytatásban pedig a közérdekű információké lesz a főszerep, hiszen ezt követően hasznos közlekedési információkat ismertetek majd az útnak indulókkal, közlekedőkkel. A várható időjárásról is ejtek részletesen néhány szót, és orvos meteorológiai jelentéssel is várom önöket. Fél hét előtt pár perccel meghallgatjuk a mai nap versét. Fél héttől pedig megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből, Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. 7:30 után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban Szent XI. Pius pápa életéről beszél dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspökatya. A folytatásban a napi mája is elhangzik, és néhány perccel 8 óra előtt programajánlóval jelentkezünk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik tehát ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép napot kívánok önöknek!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet kutatójával a Parkinson-kórról és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Olvastam, hogy a Parkinson-kor a központi idegrendszer gyulladásos sejthalál folyamata. Ennek a gyulladásos szónak van külön jelentősége?
Igen, tehát ugye itt a tüneteket a agy egy speciális részén található idegsejtek elhalása okozza, viszont ezt az idegsejt elhalást, ezt egy kóros immunműködés, lényegében egy kóros gyulladás hozza létre, amiért az agy speciális sejtjei, úgynevezett mikroglia sejtjei felelősek, ezek itt az agyban található immunsejtek, és ezek aktiválódnak kóros mértékben, és úgymond generálják ezt a gyulladást, és olyan gyulladásos mediátorokat, úgymond citokineket termelnek, amik ezt követően ezeket a neuronokat direktbe elölik, és így alakulnak ki aztán ezek a jellegzetes tünetek.
Önök most tulajdonképpen azon fáradoznak, és azt kutatják, hogy miként lehet megállítani, vagy legalábbis lassítani ezt a folyamatot, ugye?
Igen, tehát jelenleg a betegség kezelésében, tehát amit már betegeken alkalmaznak, azok mind az elpusztult neuronok funkcióit próbálják tulajdonképpen helyreállítani, tehát úgymond tüneti kezelések. Amit mi szeretnénk elérni, és amilyen irányba zajlanak a kutatásaink, az az lenne, hogy megpróbálnánk már ennél a gyulladás kialakulásánál megállítani a folyamatot, tehát ezt a kóros sejt, immunsejt aktivációt gátolnánk le specifikusan itt a központi idegrendszerben, és ezáltal ugye a neuronoknak az elhalását tudnánk tulajdonképpen megelőzni. Ez a típusú terápia, ez egy betegség lefolyását módosító terápia lehetne.
De jól értettem, elpusztult neuronok funkcióit helyreállítani, az azt jelenti, hogy a már meghalt, elhalt neuron újraéleszthető?
Nem, tehát ugye ez jelenti tulajdonképpen ezeknek a központi idegrendszeri betegségeknek a kezelésének a legnehezebb pontját, De hát ugye itt, amit most is gyógyszeresen mondjuk alkalmaznak a betegnek, az ezeknek az idegsejtek által termelt mediátoroknak tulajdonképpen a pótlása, hogy úgy mondjam. Ugye ez a különböző levodok a készítmények, de ez ugye az elhalt neuronokat nem pótolja, csak valamennyire helyettesítik azok funkcióit. Viszont itt az esetünkben ugye az történne, hogy már a neuronok elhalását szeretnénk tulajdonképpen meggátolni azáltal, hogy ezt a kórus immunműködést gátoljuk, és ezáltal egy felső ponton lehetne beavatkozni a betegség lefolyásába.
Tehát akkor nem újraélesztésről, hanem megakadályozása annak, igen, hogy elpusztuljon, arról van szó.
Igen, pontosan.
Segíti a folyamat lassítását az ideje koráni felismerés?
Persze, ez alapvetően minden betegségnél az elsődleges cél, ugye még hogy ugye felismerés elé menjünk, ugye a megelőzés, ami nagyon fontos lenne, és alapja lenne minden betegségnek, de természetesen igen, minél kisebb fokú a károsodás, annál nagyobb mértékben tudunk ugye beavatkozni a folyamatba pozitív irányba.
Ugye egy sejtterápiás molekulát szeretne ön és kollégái előállítani. Hol tart ez a folyamat?
Tehát itt a betegség esetében ismerjük azt a fehérjét, azt az ioncsatornát, ami ezeken az immunsejteken ezt a kóros aktivációt vezényli. Egy bizonyos ioncsatorna, az úgynevezett KV1.3 ioncsatorna túlműködése hozza létre az immunsejtek kóros aktivációját és a következmény citokin termelését, ezt különböző korábbi irodalmi adatok is megerősítették. Itt az a szerencsénk, hogy nekünk igen nagy múltunk van ennek az ioncsatornának a tanulmányozásában. Itt korábbi tudományos munkám során vizsgáltam azt, hogy ezt az ioncsatornát különböző sejtmembrán, lipidek, a membrán mikrokörnyezet hogy képes befolyásolni, ugyanis ez a fehérjégen érzékeny a sejtmembránra és annak összetételére, és a fehérje funkciója. Illetve témavezetőm, PhD témavezetőm, illetve jelenlegi főnököm, professzor Panyi György pedig igen nagy múlttal rendelkezik az erre az ioncsatornára specifikus gátlószerek előállításában. Tehát tulajdonképpen itt mondható az, hogy igen régóta foglalkozunk már bizonyos komponensekkel, viszont ezek a kutatások, amik felvetették azt, hogy ez az ioncsatorna teheti felelőssé a Parkinson-korban, ezek még néhány évesek, tehát ez nekünk is egy új irány, és nagy erőkkel folytatjuk tulajdonképpen ezt a kutatást.
Akkor buta dolog lenne feltenni a kérdést, hogy mikor lesz ebből gyógyszer?
Hát ugye ez nagyon nehéz megmondani, tehát ugye itt, ami a jelenlegi kutatásokkal a célunk az, hogy ezt a sajátos megközelítésű terápiás rendszert úgymond kidolgozzuk sejtkultúrákba, tehát mi alapkutatást végzünk, nem végzünk klinikai, tehát betegeken végzett kutatásokat. Itt a célunk az lenne, hogy azt tudjuk úgymond a mi sejtes in vitro rendszerünkben kidolgozni, hogy ez az ioncsatorna ezeken az immunsejteken specifikusan és megfelelő hatékonysággal tudja tulajdonképpen ezt a gátló hatást kifejteni. Ez egy új terápiás elv, tehát itt rengeteg kutatásra van első körben szükség, és ugye mivel itt nem egy már meglévő gyógyszert szeretnénk felhasználni egy másik betegségben, tehát ennek tulajdonképpen a betegekben történő alkalmazásra történő átvitele az jelentős időbe kerül. Tehát ez egy hosszú folyamat, aminek a kezdetén állunk, viszont enélkül tulajdonképpen nem lehetne megfelelő hatékonyságú és biztonságos szert előállítani a terápiában.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Zákány Florinával, a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának adjunktusával, a Biofizikai és Sejtbiológia Intézet kutatójával a Parkinson-korról, és ehhez kapcsolódóan egy terápiás molekula előállításának lehetőségéről beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán Vásárosnamény felé a 38-as és 45-ös kilométerek között a külső és leálló sávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc Észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Mezőkövesd elkerülő szakaszán a 140-es és 142-es kilométerek között aszfaltoznak. A munkaterület mellett csak egy sáv járható, napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Mezőnyárát térségében is aszfaltoznak. A 146-os kilométertől a 149-es kilométerig haladnak, és zárják le szakaszosan a fél útpályát. Napközben jelzőrös irányításra kell lesz számítani. Bükk-Kábrány térségében a 156-os és 158-as kilométerek között burkolatfelújítást végeznek. A munkaterületnél a félútpályát lezárták, jelzőrök irányítják a forgalmat. A 4-es főúton a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben ezen a szakaszon szeptember 30-áig. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolatfelújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton Gesztely határában a fényvédő hálót javítják. A 9-es kilométernél Szerencs felé a belső sávot lezárták. A 38-as főúton Rakamoznál az Aranyos hídon javítási munkák miatt a 11-es kilométernél a félútpályát elkerítették. Ott jelzőlámpák irányítják a forgalmat. És végül, de nem utolsó sorban a 7,5 tonna legnagyobb megengedett ösztömeget meghaladó tehergépjárművekre vonatkozó hétvégi közlekedési korlátozás ezen a hétvégén, azaz augusztus 23-án szombaton 15 órától augusztus 24-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Kedves hallgatóink, közlekedjenek és vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak itt a Szent István Rádióban. Merit a fazon, a lábán Neron szandát, ha a rakanót járja, meglátod ő az ász.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most részletes időjárás előrejelzés következik. Ma nagyobb részt felhős vagy erősen felhőségre számíthatunk, délkeleten azonban naposabb idő lesz. Ott csak késő délutántól növekszik majd meg a felhőzet. A reggeli északkeleti csapadékgócok távozását hosszabb szünet követi, majd délutántól várhatóan előbb az ország északnyugati felén kell képződő, illetve délnyugatról északkelet felé mozgó záporra, zivatarra készülni. Egyre több helyen, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is valószínű záporok kialakulása. Nagyobb eséllyel a déli megyékben néhol heves zivatar is előfordulhat. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, azaz 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Délalföldön a legmelegebb az idő. Orvosmeteorológiai jelentésként ismertetem hallgatóinkkal, hogy a térségünk fölött található hullámzó frontálzóna miatt csütörtökön, vagyis a mai napon mind a hideg, mind pedig a meleg frontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, félnyomás ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekvő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához. A pollen terhelés jelentős marad, a szárazabb tájakon magas értékek is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, részletes időjárás előrejelzést és orvos-meteorológiai jelentést hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott, és ott vénül meg, ott lesz halott, és örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
És Gyula szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. És Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő édesanyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1926-ban tért haza. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége volt. 1937-től a Nyugat társszerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője volt. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő volt. 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, Később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése volt. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol is számos kitüntetéssel ismerték el. Íj és Gyula 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái: Leó pápa katekézise. Jézus végtelen szeretetével erébe megye meg bocsátásnak. A Szentotya visszatért a Vatikánba, nyilatkozott Ukrajnáról. Van remény, de keményen kell dolgozunk, és sokat kell imádkoznunk. Filóni bíboros Jeruzsálemben. Nyíljanak meg azok a sírok, amelyekbe az emberiség eltemette lelkiismeretét. Leó pápa katekézise. Jézus végtelen szeretetével elébe megy a megbocsátásnak. A kedd este Rómába visszaérkezett Leó pápa ismét a 6. Pál aulában tartotta meg a szerdai általános kihallgatást, melynek során a reményről szóló jubileumi katekézis sorozata keretében ezúttal a megbocsátásról beszélt, mindvégig szerette őket címmel. Az utolsó vacsora során, a lábmosás követően az őt elárulni készülő Júdásnak nyújtja a falatot. Nem várja meg, hogy ő bocsánatot kérjen, de nem is hagyja, hogy az árulóé legyen az utolsó szó. Önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák azt. Ma az evangélium egyik legmegrázóbb és legragyogóbb gesztusánál állunk meg, annál a pillanatnál, amikor Jézus az utolsó vacsora során falatot nyújt annak, aki hamarosan elárulja őt. Kezdte beszédét Leó pápa. Ez nem csupán a megosztás egy gesztusa, hanem annál sokkal több. A szeretet utolsó kísérlete, hogy ne adjuk fel a küzdelmünket. Szent János a maga mély spirituális érzékenységével így meséli el nekünk azt a pillanatot. Vacsora közben történt, amikor az ördög már fölébresztette az áruló Júdásnak, Simon fiának szívében a gondolatot, hogy elárulja őt. Jézus tudta, hogy elérkezett az óra, amikor a világból vissza kell térni az atyához, mivel szerette övéit, akik a világban maradtak. Mindvégig szerette. Szeretni mindvégig. Ez a kulcs Krisztus szívének megértéséhez.
Ecco la chiave per comprendere il cuore di Cristo.
Ez olyan szeretet, amely nem adja fel az elutasítás, a csalódás, sőt, a hálátlanság előtt sem, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus ismeri az órát, ám azt nem elszenvedi, hanem ő maga választja. Ő az, aki felismeri a pillanatot, amikor szeretetének el kell viselnie a legfájdalmasabb sebet, az árulás sebét. És ahelyett, hogy visszahúzódna, vádolna, védekezne, továbbra is szeret. Lábat mos, bemártja a falatot, és átnyújtja. Az, akinek a bemártott falatot adom. Ezzel az egyszerű és alázatos gesztussal Jézus tovább viszi a szeretetét egészen a végsőkig. Nem mintha nem tudná, mi történik, hanem éppen azért, mert tisztán látja azt. Megértette, hogy mások szabadsága, még ha el is veszik a rosszban, még mindig elérhető egy szerint gesztus fényével. Mert tudja, hogy az igazi megbocsátás nem vár a bűnbánatra, hanem először önmagát kínálja fel ingyenes ajándékként, még mielőtt elfogadnák. Júdás sajnos nem érti ezt. A falat után, mondja az evangélium, belé szállt a gonosz. Ez a rész megérint minket, mintha az eddig rejtőző rossz most feltárulna, miután a szeretet megmutatta legvédtelenebb arcát. Éppen ezért, testvéreim, ez a falat a mi üdvösségünk.
Quel boccone è la nostra salvezza.
Mert azt mondja nekünk, hogy Isten mindent, tényleg mindent megtesz azért, hogy elérjen minket, még abban az órában is, amikor mi elutasítjuk őt. Itt tárul fel a megbocsátás a maga teljességében, és itt nyilvánul meg a remény konkrét arca. A megbocsátás nem elfeledés, nem is gyengeség. Annak a képessége, hogy szabadon hagyjuk a másikat, miközben mindvégig szeretjük. Jézus szeretete nem tagadja a fájdalom igazságát, de nem engedi, hogy a gonoszé legyen az utolsó szó. Ez az a misztérium, amelyet Jézus értünk tesz, és amelyből időnként mi is részesülünk. Hány kapcsolat szakad meg, hány történet bonyolódik össze, hány ki nem mondott szó marad a levegőben? Folytatta Leó pápa a kérdésekkel. Az evangélium azonban mégis megmutatja nekünk, hogy mindig van mód a szeretet folytatására, még akkor is, ha minden helyre hozhatatlanul elromlott. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy tagadjuk a rosszat, hanem azt, hogy megakadályozzuk, hogy még több rosszat szüljön. Nem arról van szó, hogy azt mondjuk, semmi sem történt, hanem arról, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne a harag döntsön a jövőről.
A decidere il futuro.
Amikor Júdás kiment a teremből, éjszaka volt. De közvetlenül utána Jézus azt mondja, most dicsőült meg az emberfia. Még éjszaka van, még tart az, de egy fény már ragyogni kezdett. Azért ragyog, mert Krisztus mindvégig hűséges marad, és így az ő szeretete erősebb a gyűlöletnél. Kedves testvéreim, mi is átélünk fájdalmas és fárasztó éjszakákat. A lélek éjszakáit, a csalódás éjszakáit, azokat az éjszakákat, amikor valaki megbántott vagy elárult minket. Ezekben a helyzetekben az a kísértés, hogy bezárkózzunk, hogy megvédjük magunkat és hogy visszavágjunk. Ám az Úr megmutatja nekünk a reményt, hogy mindig van egy másik út.
Esiste sempre un'altra via.
Megtanít minket arra, hogy még azoknak is felajánlhatunk egy falatot, akik hátat fordítanak nekünk. Hogy a bizalom csendjével tudjunk választ adni, és hogy méltósággal haladhassunk előre anélkül, hogy lemondanánk a szeretetről. Kérjük ma a kegyelmet, hogy meg tudjunk bocsátani, még akkor is, ha félreértettek, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy elhagytak minket. Ugyanis pontosan ezekben az órákban juthat el a szeretet a csúcspontjára. Ahogy Jézus tanítja nekünk, szeretni annyit tesz, mint szabadon hagyni a másikat, akár árulásra is, anélkül, hogy valaha is feladnánk a hitet abban, hogy még ez a megsebzett és megtévedt szabadság is kiszabadulhat a sötétség csapdájából, és visszahelyezhető a jóság fényébe. Amikor a megbocsátás fénye átszűrődik a szív legmélyebb repedésein, megértjük, hogy az soha nem hiába való. Még ha a másik ember nem is fogadja el, még ha hiába valónak is tűnik, a megbocsátás felszabadítja azt, aki adja. Feloldja a neheztelést, helyreállítja a békét, és visszaad minket saját magunknak. Jézus az átnyújtott kenyér gesztusával megmutatja, hogy minden árulás a megváltás lehetőségévé válhat.
Ogni tradimento può diventare occasione di salvezza.
Ha úgy fogadjuk, mint teret egy nagyobb szeretetre. nem enged a gonosznak, hanem jóval győzi le, megakadályozva, hogy kioltsa azt, ami a legigazabb bennünk, a szeretet képességét, zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A katekézis követően a Szentatya felhívásra fordult az egyház tagjaihoz a világ békéért. Augusztus 22-én pénteken ünnepeljük a boldogságos Szűz Mária, a mennyek királynője emléknapját. Mária a hívők anyja itt a földön, akit a béke királynőjének is hívunk, miközben földünket továbbra is megsebzik a Szentföldön, Ukrajnában és a világ számos más térségében dúló háborúk. A pápa arra kéri az összes hívőt, hogy töltsék augusztus 22-ét, a pénteki napot bőjben és imában.
Invito tutti fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e in preghiera.
Kérve az urat, hogy adjon békét és igazságosságot, és törölje fel azok könnyeit, akik a mostani fegyveres konfliktusok miatt szenvednek. Mária, a béke királynője járjon közben, hogy a népek rátaláljanak a béke útjára. Leó pápa szeretettel üdvözölte az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen is köszöntött a jelenlévő szerzetes családokat, akiket arra buzdított, hogy apostoli buzgalommal tegyenek tanúságot karizmáikról az egyház javára. A különféle plébániai csoportokat köszöntve arra buzdította őket, hogy nagylelkűen válaszoljanak az Úr meghívására, és legyenek az üdvösség evangéliumának örömteli hírnökei. Ma a világegyház Clairvaux-i Szent Bernát, a nagy egyháztanító és a Szűzanya fenséges énekesének emlékezetét ünnepli. Ő olyan ember volt, aki békét teremtett maga körül, megmutatva, hogyan kell az evangéliumot megélni. Példája vezessen benneteket a mindennapi útunkon.
A pápa visszatért a Vatikánba. Ukrajnáról. Van remény, de keményen kell dolgoznunk és sokat kell imádkoznunk. Valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét, nyilatkozta Leó pápa kedden este az újságíróknak, mielőtt visszatért a Vatikánba, Castel Gandolfóból, ahol augusztus 13-ától töltötte nyári pihenő időszakának második részét. A pápa röviddel este 9 óra előtt hagyta el a Villa Barberinit, üdvözölte azokat, akik a távozására vártak, majd beszélt az újságírókkal. Pápaságának első 100 napjáról azt mondta, ez Isten áldása volt, nagyon sokat kapok. Van remény, de még mindig keményen kell dolgoznunk, sokat kell imádkoznunk, és valóban keresnünk kell az előrevezető utat, hogy megtaláljuk a békét. Így reagált Leó pápa az ukrajnai konfliktus lezárásáról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban az újságíróknak, akik a Castel Gandolfói Villa Barberini előtt várakoztak. A Szentatya este 9 óra körül hagyta el nyári rezidenciáját. Egy órával korábban megjelent, hogy üdvözölje az utcán összegyűlt embereket, akik várták távozása előtt. Már sötét volt, amikor kilépett a Villa Barberini kapuján, és megállt, hogy beszéljen néhány ünneplő hívővel. Röviddel ezután a pápa nem riadt vissza az újságírók kérdéseitől, és bizonyos vezetőkkel való esetleges megbeszélésekkel kapcsolatban azt mondta, hogy valaki állandóan kapcsolatban áll vele. Imádkozzunk és próbáljunk meg előrelépni, tette hozzá. Castel Gandolfói tartózkodásával kapcsolatban, ahová reméli, hogy hamarosan visszatérhet, 14. Leó kijelentette. Áldás itt lenni, nagyon örülök az emberek fogadtatásának. Utalt keddél előtti látogatására a Mária kegyhelyen, ahol Szent II. János Pál pápa is járt. Végül, amikor pápaságának első 100 napjáról kérdezték, hangsúlyozta, hogy az Isten áldása volt. Nagyon sokat kapok, mélyen hiszek az Úr kegyelmeiben, és nagyon hálás vagyok ezért a fogadtatásért. Köszönöm mindannyiótoknak, zárta szavait, mielőtt autóba szállt, amellyel visszatért a Vatikánba. 14. Leó pápa augusztus 13-án érkezett Castel Gandolfóba néhány napra, miután júliusban valamivel több mint 2 hetet töltött a pápák nyári rezidenciáján. Filóni bíboros Jeruzsálemben. Nyíljanak meg azok a sírok, amelyekbe az emberiség eltemette lelkiismeretét.
A Szent Sír lovagrend nagymestere a jeruzsálemi Mária elszenderedése apátságban mutatta be a Nagyboldogasszony ünnepi szentmisét. Imádkozott, hogy Mária, a Szentföld kiválasztott leánya, nyissa meg azoknak a szívét és elméjét, akik felelősséggel tartoznak a népekért. A napokban a pápa szándékait a Szent Sír edikulájában, halotti emlékművében, kis kápolnájában ajánlotta fel. A bíboros ellátogat Betlehembe, Názáretbe és a Galileai tóhoz. Nagyon szomorú napok ezek, tele vakító gyűlölettel és haraggal. Ezt a napot augusztus közepén az egyházban az ősi történelmi liturgikus hagyomány szerint Mária, az Úr Jézus anyja húsvéti misztériumának tiszteletére szentelik. Ezt az ünnepet Szűz Mária tranzitusa, vagy Mária elszenderedéseként, vagy közismertebb nevén mennybevételeként is ismerik. Kezdte a jeruzsálemi Szent Sír lovagrend nagymestere Fernando Filoni bíboros augusztus 15-én a jeruzsálemi Dormíció bencés apátságban elmondott szentbeszédét. E szent hely apátjának, Nikodémus Schnabel bencés atyának a meghívására érkezett a Szentföldre, hogy vezesse az ünnepi szertartást. Filoni bíboros magával vitte ebben a földünk számára összetett és tragikus időszakban a Szent Sír lovagrend 30 ezer lovagjának és dámájának béke intencióit, valamint egy rábízott imát 14. Leó Péteri szolgálatának kezdetére, akinek a bíboros elindulása előtt levelet írt, és akinek a szándékaira szentmisét celebrált a Szent Sír edikulájában. 1950-ben 12. Pius pápa kihirdette Mária mennybevételének dogmáját, amely szerint dicsőséges tranzitusa során Mária teste nem szenvedett romlást, és testtel, lélekkel együtt felvétetett a mennybe. Hihetjük tehát, jelentette ki a lovagrend nagymestere, hogy Mária húsvétja az Úr Jézus húsvétját követi. Ezután egy világos kérdést tett fel a jelenlévőknek, akik határozottan kevesebben voltak, mint általában szokott lenni Jeruzsálemben, ahonnan most hiányoznak az zarándokok. Mit ad hozzá Mária mennybevétele az utunkhoz, az életünkhöz? Milyen értelemben érint minket? Ez egyszerűen csak egy egyháztan, vagy valami mást is jelent, kérdezte Filoni bíboros. Válaszul folytatta, szeretnék visszatérni 16. Benedek pápai gondolatára, aki egy augusztus 15-i ünnepi prédikációjában a Nagyboldogasszony hármas dimenziójáról beszélt. Márián keresztül látjuk, hogy Isten helyet ad magában az emberiség számára. Isten nem zárkózik el önmagába, nem közömbös az emberiséggel szemben. Mária, mint szent láda, elhozza Isten jelenlétét az emberiség számára, és az emberiségben lehet hely Isten számára. Nikodémus Schnabel apát, aki egyben a Szent Sír lovagrend egyházi lovagja is, jelenleg nem csak Filoni bíborost látja vendégül, hanem egy kis csoport fiatalt is, akik a szerzetesi élet felfedezésének és a megkülönböztetés időszakát élik. Ez a kicsi, de jelentős csoport fontos jelenlét egy lesújtott földön, amely várja a zarándokok visszatérését, akik, különösen a szent helyeken és a zarándoklatok szolgálatában álló helyi keresztények számára, nagyon szükséges támaszt jelentenek a hitben, valamint gyakorlati és gazdasági életükben. A szenvedés jelenlegi óceánjában, mondta a bencés apát, védőszentünk ünnepe olyan, mint egy nyári húsvét, amely reményt ad egy olyan időszakban, amikor az emberek testben és lélekben gyötrődnek, azt ünnepeljük, hogy testünknek és lelkünknek elpusztíthatatlan jövője van Istennel. Amit Isten Máriáért tett, az mindannyiunk számára a remény ígérete. Filoni bíboros ezekben a napokban meglátogatta a Jeruzsálem latin pátriárkáját és a Szent Sír lovagrend nagyperjelét, Pier Battista Pizzaballa bíborost, és egy rövid magánzarándoklatot is végez, hogy imádkozzon Betlehem, Názáret és a Galileai tó szent helyein. Homiliája végén hangsúlyozta, nagyon szomorú napokat élünk a Szentföldön a gyűlölet és a harag miatt, amely elvakítja azok elméjét és szívét, akik politikai, társadalmi és vallási tetteikkel felelősek érte. E gyűlölet és harag miatt ölnek, pusztítanak és semmisítenek meg embereket példátlan erőszakos cselekményekkel. Mária
e Szentföld kiválasztott leánya, nyissa meg a népekért felelősök szívét és elméjét, és járjon közben fiánál, aki, mint a galileai Kánában, nem tagadja meg szerető közbenjárását a rászoruló világ szükségleteiért, hogy a kövek, amelyek elzárják a sírokat, amelyekbe az emberiség látszólag eltemette lelkiismeretét, elgördüljenek, mint Krisztus húsvétjának napján, Mária húsvétjának előjárójaként.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat délelőtt 11:30-tól megismételjük.
Keressétek az Isten országát, keressétek az ő igazságát, Isten útján járjat életed. Atyánk megadja, hogy mindazt mi kell neked.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Jézus mai példázata azt tanítja, hogy Isten mindenkit meghív a mennyei boldogságra, de ezt nem kényszeríti rá senkire. Egyesek nem fogadják el a meghívást, mások ugyan elfogadnák, de nem bizonyulnak méltónak rá. A kifogások meglehetősen ostobán hangzanak. A visszautasítás okaként olyan tevékenységek szerepelnek, amelyeket bármilyen más időpontban el lehetne végezni. A felhozott indokok ugyanakkor az udvariatlanságról is tanúskodnak. Az érintetteknek úgy kellett volna tekinteniük a király meghívására, hogy megtiszteltetés érte őket. A lakomára való hívás azt jelenti, hogy a meghívó bizonyos kapcsolatban van a meghívottakkal, és szeretetét fejezi ki azzal, hogy egy asztalhoz kíván ülni velük. A meghívottak részéről szintén a szeretet kifejezése az elfogadás, illetve az ellenszenv kifejezése a visszautasítás. A király szolgáinak bántalmazása már kifejezetten a gyűlölet jele. Hogy van ez Istennel való kapcsolatunkban? Nem az ember érdemén múlik a meghívás, hanem Isten jóságán. Az ember iránt való szeretettől vezetve mindannyiunknak meg szeretné adni az örök boldogságot. Szabad akaratunk miatt akár vissza is utasíthatjuk ezt a szeretetteljes hívást, vagy ha mennyegzős ruhánkat beszennyező bűneinkhez jobban ragaszkodunk, mint a megismert isteni szeretethez, akkor könnyen elveszíthetjük az üdvösséget. A Szent Jónás lehetőséget ad, hogy új, tiszta ruhába öltöztessem lelkemet.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan szentmisét közvetítünk. Ma a Katolikus Egyházban Szent 10. Pius pápa emléknapja van. Rá is emlékezünk és hozzá is imádkozunk a mai szentmisében, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. Az Éneklőegyház 144-es számú énekét énekeljük a mai szentmise elején, amely így kezdődik: futva jöttem elibéd, szentélyedbe, Isten. Majd a Szent vagy Uram énekeskönyv 121-es számú énekét énekeljük mindeneknek szemei kezdősorral. És befejezzük a mai szentmisét az Éneklőegyház 139-es számú énekének éneklésével, amely így kezdődik: üdvözlégy, nagy király! Megismétlem sorrendben az énekszámokat. Az Éneklőegyház 144-es, a Szent vagy Uram énekeskönyv 121-es és az Éneklőegyház 139-es számú énekei lesznek a mai szentmise énekei. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.